Kossuth Rádió Sárváron, FM 96. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Két testvér, egy döntés, saját úton a Balaton mellett, egyszerű, magyaros, mégis mai vendéglátás.
15 évet dolgoztam a fine diningba, ami épp elég volt ahhoz, hogy elválasztom, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami elhagyható. Rengeteg étteremben megfordultam, rengeteg tapasztalatot szereztem, és így a saját helynél azt tartottam a fő szempontnak, hogy csak azt vigyem tovább, aminek értelme van, és ezek az ízek, meg a vendégszeretet, vendégfogadás.
Finn Lapföld nyomában utazás a Számik földjére Varga Viktória élményeivel.
A rénszarvas alapvetően egy elég száraz hús. Ha például az ember nyáson készíti, akkor érdemes szalonával megtűzdelni. Leginkább barna színű mártásban tálalják fel, egészben főtt krumplival, illetve vörös bogyós gyümölcsökből, vörös áfonyából, málnából készült mártással.
Hobbiból született családi vállalkozás, szénatejből készülő sajtok.
A tejben benne van minden jóság, ami a legelőről lejön. Ugye különböző növényeknek különböző színe, különböző íze, különböző illata van, és ez mind-mind kiválasztódik a tejbe. És ha a sajtkészítő meg elég ügyes, akkor az meg bekoncentrálja a sajtba.
Tüskés növény, kifinomult megoldások, homoktövis termesztés családi kézben.
A satok fejlesztésében a lányomra hagyatkoztam, mivel ő most 18 éves, és abszolút ezt a korosztályt képviseli. Én megkérdeztem, hogy mi az, amit a fiatalok mostanság fogyasztanak előszeretettel, és ő nagyon egészségtudatosan étkezik amúgy is, és az ő ajánlatára kezdtem el így a satok után egy kicsit kutatni, kísérletezgetni. A család kóstolta otthon.
Korkóstoló.
A fine dining konyháktól a sallangmentes, magyaros, egyszerű, mégis mai vendéglátásig vezetett Mede Ádám útja. Testvére Attila hosszú külföldi vendéglátós tapasztalat után tért haza, hogy együtt valósítsák meg közös tervüket a Badacsony szívében. Kettejük munkája külön válik, de a gondolkodásuk közös. Kevesebb formaság, több valódi jelenlét és párbeszéd a vendégekkel. Erről az útról és szemléletről beszélgetett Kovács Nagy Áron Mede Ádámmal.
15 évet dolgoztam a fine diningba, ami épp elég volt ahhoz, hogy elválasztom, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami elhagyható. Rengeteg étteremben megfordultam, rengeteg tapasztalatot szereztem, és így a saját helynél azt tartottam a fő szempontnak, hogy csak azt vigyem tovább, aminek értelme van, és ezek az ízek, meg a vendégszeretet, vendégfogadás, és szerettem volna, hogyha egy ilyen nagyon laza egységben tudunk működni az étterembe, és azért alakítottuk ki ezt a milliót, hogy a vendégeknek is azt az érzést tudjuk átadni, hogy itt nem kell feszülni, érezd jól magad, mi is akkor érezzük jól magunkat, hogyha önazonosok vagyunk, és azt adjuk, amit szeretünk. Szóval valahogy ez volt így a kiinduló pont, az origó.
És hát ha már a lazaságot megemlíti, az örömfőzés is mindenképpen egy fontos kifejezés az ön számára. Mit jelent személyesen az örömfőzés a mindennapokban?
A mindennapokban főként azt jelenti, és mindig ezzel poénkodunk a kollégákkal is, a Gampe Zsolta szakácsom a helyettesemmel, hogy amikor a legnagyobb a stressz, ezt ilyen viccből mondjuk, hogy örömfőzés, de hogy nem szabad elfelejteni, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Szóval így a főzés szeretete, meg az egész legyen poén. Érezzük jól magunkat is, oldjuk meg a helyzeteket, ne akadjunk le a problémákon, hanem örömfőzés, és akkor megy minden tovább.
Említette korábban, hogy sokat dolgozott a fine diningban. Honnan jött ez a szeretet kimondottan, ez mint a gasztronómiai irányzat iránt?
Nagymamám cukrász volt, édesanyám szakács, teljesen ebbe szocializálódtam, hotelekbe, éttermek nőttem fel. Édesanyám egy dologtól tiltott szakácsnő legyek, ezért választottam ezt a pályát. Lényegében először dacból, de később teljesen ez lett az élethivatásom. Hát megfertőződtem ezzel az egésszel, és így ebbe találtam meg úgy önmagam.
Miért tartották fontosnak kimondottan a nyitott konyha kialakítását?
Hogy a vendéggel minél szorosabb kapcsolatban legyünk, így sokkal egyszerűbb kapcsolatot létesíteni a vendéggel is, közvetlenebb, lazább, és így ez volt a fő szempont. Meg az adottság is. Az egész koncepció kinti konyha, ahol megint mindent lát az ember, akik kint ülnek a teraszon, de akik bent ülnek, azok is követnek mindent végig, beszélgetünk velük, nyíltak vagyunk velük, mindent látnak, mindent elmesélünk, úgyhogy végül is ez.
Azt is olvastam önökről, hogy az étterem egy ilyen közösségi műhelyé alakul a téli időszakban. Ez mit jelent pontosan, hogy kell elképzelni?
A téli működés az azért a Balatonon nem a legegyszerűbb helyzetet jelenti, de lényegében azt jelenti, hogy hatfogásos menüsorra álltunk át, ugyanúgy maradtak az ajánlatok a helyieknek, meg a Balaton környékbeli vendégeinknek, de adtunk egy olyan élménycsomagot, egy hatfogásos menüvel és öt borsorra, amire meg kimondottam egy nagyobb utazás is rászervezhető. És ez volt így a második láb így az étterembe, hogy tudjunk működni télen is a Balatonon.
Alapvetően hogyan lehet egy vidéki gasztróhely országos vagy akár nemzetközi szinten is figyelemfelkeltő? Ezt hogy látja?
Hogy mondjam, szerintem a minőség az kéz a kézben jár az elhivatottsággal. Hogyha ez a kettő találkozik, akkor szerintem abból jó dolgok tudnak kisülni. Én kollégáknál is próbálom megtalálni mindig azokat az embereket, akik hasonlóan látják a gasztrómiát, mint én, és hasonlóan tudunk egy irányba evezni.
Van bármilyen személyes kedvencem, vagy szeret főzni?
Mindent szeretek főzni, az a lényeg, hogy alapanyag hangsúlyos legyen, így a történet is. Hogyha jó az alapanyag, effektíve nagy hibát már nem tudunk elvéteni, hogyha szeretettel odaadásra készítjük.
De mégis, ha egy fogást kellene megemlítsen, mit mondana, mi az ön kedvence?
Hát én nagyon szeretem a húsokat, halakat, tényleg az egybensült halak, egybensült húsok, ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektetek az étterembe, és ezeket a vendégek is nagyon szeretik, hál' Istennek.
Varga Viktória gyógyszeriparban dolgozik, szabad idejében pedig a természetet járja. Az ezredfordulón jutott el először Norvégiába, azóta számos túrát szervezett és vezetett főként Skandináviába. Többször megfordult már Lapföldön is, ahol a számik élnek. Ez a kis lélekszámú népcsoport a számi nyelvben Sápminak nevezett vidéken él, amely Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország északi területeit foglalja magába. Varga Viktória legutóbb Finn-Lapföldre kísért csoportot, ottani tapasztalatairól Osd Erikával beszélgetett.
Amikor megérkezik egy csoporttal Lapföldre, akkor milyen helyeken étkeznek?
Ez elég vegyes, ugye nekünk a program nagy részét a hótalpas túrázást teszi ki télen, és emiatt, mivel kint vagyunk a természetben, ugye akkor mindenki visz magával elemózsiát. Egyébként pedig szoktunk magunk főzni abból az alapanyagból, amit a boltokban veszünk. Ez lehet brénszarvas, hal, bogyós gyümölcsök, bármi, illetve vannak nagyon jó éttermek, meg nekem vannak olyan kapcsolataim, ahol a helyieknek kimondottan a mi kérésünkre főzött étkeit tudjuk elfogyasztani.
Mutatott néhány fotót Lapföldről, ez egy mesebeli világ. Amikor ilyen hótalpas túrákra visz egy csapatot, akkor a semmi közepén hol tudnak megaludni?
Finnországban nagyon jó rendszere van a menedékházaknak. Ezek kétfélék lehetnek, egyik fele az kulcsos, ez azt jelenti, hogy bizonyos összeg fejében az ember megkapja a kulcsot, és akkor ott tud aludni, és ezeknek a házaknak általában a másik fele pedig ingyenes. Egy ilyen menedékházban egy éjszakát szabad tölteni, maximum kettőt, tehát egy hétre nem lehet bekuckózni. Az ott élő emberek egymás felé is nagyon segítőkészek, és a természettel is teljes összhangban tudnak működni, ragyogó tisztaságban nem szemetelnek. Ha elmennek egy menedékházba, vagy bárhova, azt úgy hagyják ott, ahogy találták, tehát pótolják a fát, kisöpörnek.
És ott hogy étkeznek? Mennyire felszerelt ott ez a ház?
Van általában gázfőző, illetve van egy kályha, ahol mindig van száraz tűzifa, és akkor ott megrakjuk a tüzet, és akkor nyársakkal lehet sütögetni, ha az ember visz magával valamit, illetve szoktak edények is lenni egyébként, ha az ember visz zacskós levest, vagy tésztát, vagy valamit így akar főzni, akkor arra is van lehetőség.
Említette a családot, ahol a túrázók számára is készítenek ételeket. Ott mivel fogadják önöket?
Már egy két évtizedes barátságra is nyúlik vissza Karival a kapcsolatunk, és az ő felesége szokott főzni, ami tényleg teljesen olyan, mintha az ember egy privát vendégségben menne egy finn családhoz. Ott éjszakon a legfőbb étel, vagy húsétel az a rénszarvas. De mivel rénszarvast minden étteremben lehet kapni, én szoktam javasolni, hogy együnk valami mást, és akkor ez jellemzően jávorszarvas szokott lenni, vagy siketfajd. Ennek a finn barátunknak vannak saját rénszarvasai, illetve a jávorszarvas ugye ez egy vadállat, mint nálunk az őz vagy a vaddisznó, illetve a siketfajd vagy a nyírfajd. Ő meg vadászni is szokott, és akkor ezeket elejti, és akkor a fogyasztóba téve télen elő tudja venni.
A rénszarvast hogy készítik el, és mivel tálalják?
A rénszarvas alapvetően egy elég száraz hús. Ha például az ember nyáson készíti, akkor érdemes szalonával megtűzdelni. Leginkább barna színű mártásban tálalják fel, egészben főtt krumplival, illetve vörös bogyós gyümölcsökből, vörös elfonyából, málnából készült mártással. Illetve egy csemege uborka, amit még szeretnek hozzátenni. Az erdőben szoktak ősszel áfonyát szedni, meg egyéb gyümölcsöket, illetve van egy nagyon speciális, a úgynevezett mocsári hambasszeder, ami kinézetre a mi málnánkhoz hasonlít, csak ez narancsárga színű, és akkor ebből csinálnak lekvárt, vagy lefagyasztják, vagy szörpöt, szirupot. Finnországban van egy nagyon speciális sajt, leginkább tehéntejből készítik manapság, ritkább esetben csinálják ezt rénszarvas tejből is. Ez egy tejből készült túró, amit utána egy ilyen lapos formába kisajtolnak, és utána meggrillezik, vagy megsütik, és kicsit ilyen barnás lesz a felszíne. És akkor ezt a kenyérsajtot, ezt szokták úgy, hogy belerakják akár az eszpresszó kávéba. Egyébként a finnek a világ legnagyobb kávéfogyasztói, ezt nem tudom, tudta. És szokták enni például a mocsári hambas szederből készült lekvárral. Tehát vágnak egy kis katonát, rárakják ezt a dzsemet, és akkor így édességként fogyasztják. Még szoktam készíteni egy olyan édességet, ami vanília szószból van, és akkor ebbe bele kell rakni szintén a fölkockázott sajtot, ezt a finn kenyérsajtot, egy kis karamellszószt, áfonyát, és akkor az egészet összehevíteni, és akkor az egy ilyen folyékony desszert. Van nekik egy nagyon speciális levesük, finn neve az a lohikeitto, vagy finn lazac leves magyarul. Egyébként én is szoktam készíteni, alapvetően póréhagymából készül, némi sárgarépa van benne, elég sok krumpli és lazac van benne. Szokták tejszínnel fölönteni, kis citromlével és kaporral ízesítik. Nagyon laktató, és nekem, ha itthon csinálom Magyarországon, a vendégeim imádni szokták. De hogyha az ember eljut éjszakra, akár Finnlapföldre, vagy Norvégiába, Svédországba, akkor én javaslom, hogy valamilyen rénszarvas ételt ezt feltétlen kóstoljon meg, mert elég különleges ízvilága van.
Az egyeki dombok között működik a hegedűs sajtkészítő műhely, ahol hetente 1200 liter szénatejből mintegy 120 kiló sajt készül. A tulajdonos Hegedűs Imre kézműves sajtkészítőmester csaknem 20 évvel ezelőtt még hobbiként kezdett bele a sajtkészítésbe, de a kedvtelésből idővel hivatás és sikeres családi vállalkozás lett. Három felnőtt gyermeke közül lánya Dóra is részt vesz a munkában. Ő a cég marketingjéért felel. A sajtkészítés mellett vezetett sajtkóstolókat, sajtbemutatókat és pincelátogatásokat is szerveznek, a szakma iránt érdeklődőknek pedig oktatást tartanak. Hegedűs Imre ezúttal Cseke Mártának mutatta meg a sajtkészítés menetét.
Milyen fajta sajtok készülnek ma?
Ma 400 liter fejjel dolgozok föl, és lágy sajtokat készítek, méghozzá háromfélét, a kamember sajtot, egy rúzsalérő röbloson típusú sajtot, és egy úgynevezett szíját sajtot, amit a franciák mondor sajtjára hasonlít leginkább. Egyfajta rokonság van a három sajt között, ezért lehet elkészíteni egy napon belül őket.
Hogyan zajlik ez a folyamat?
Először is kiemelném a tejet, mint az alapanyagot, a legfontosabb alapanyagot, nagyon-nagyon jó minőségűt vásárolok Nagy Igmándról, a Nagy Laci barátomtól magyar tarka tehenek A2-es tejét, és ami még fölözi ezt a dolgot, az úgynevezett szénatejet vásárol. Szóval elhozom a tejet, aztán megmelegítem a tejet a kultúrázási hőfokra, ezt követően baktériumokat teszek a tejhez, és nemespenész spórákat. Azokat hagyom szaporodni egy kicsit, most pont hagyom őket, pont most ebben a fázisban vagyunk. Ezt követően egy oltóenzimmel beoltom a tejet, tehát ő megalszik a tej, majd össze fogom vágni az alvadékot, aztán formába rakom, ekkor már sajtnak nevezzük, és aztán sózom, leviszem az érlelőbe, és megérlelem. És utána jönnek a fogyasztók, és jó étvágyjal elfogyasztják.
Mennyi idő kell az érleléshez?
Nos, a kamember sajtot minimum 15 napig érleljük. A rúzs sajtot és a szíját sajtot, ezt a másik két lágy sajtot, ezeket pedig 30, illetve 36 napon át érleljük.
Említette a szénatejet. Ez pontosan mit jelent?
Szénatejben a nevében benne van a lényeg. A tehenek kint legelnek a legelőn. Jó legelőt úgy képzeljünk el, hogy 30-40 féle növény alkotja a legelőtársulást. Kb. Úgy képzeljék el ezt a jó legelőt, mint amikor bemennek a kedvenc zöldségek közé, és rettentő sokféle nagyon jó illatos zöldségek közül válogathat, és amit tehenünk is válogat, mert igazi ínyenc a tehén.
És ez a szénatej íz, ez mennyire érződik a sajtban?
Ez abszolút megérződik. Képzeljük el, hogy a tehén a tejet a borjának szánta valakinek, akit ő a legjobban szeret. Tehát valójában egy kicsit romantikusan kifejezve, a tejben benne van minden jóság, ami a legelőről lejön. Ugye különböző növényeknek különböző színe, különböző íze, különböző illata van, és ez mind-mind kiválasztódik a tejbe. És ha a sajtkészítő meg elég ügyes, akkor az meg bekoncentrálja a sajtba. Tulajdonképpen így képzeljük el.
Ön mikor készítette el az első sajtot?
De első sajtot 2008-ban készítettem, akkor ilyen vadhobbitnak gondoltam, vagánykodásnak. Ez amikor az első sajtot megcsináltam, akkor éreztem, hogy hoppá, ez nagyon tetszik nekem, és akkor az életem azt követő része hát a sajt köré tekeredett fel tulajdonképpen, igen.
Ki volt a mestere? Vagy esetleg a családban volt-e hagyománya a sajtkészítésnek?
Már évek óta készítettem sajtot, úgy szoktam mondani, hogy már ehető sajtokat is tudtam készíteni, amikor megtudtam, hogy anyai nagyapám Bankó Mihály sajtmester volt, két bón az Almási grófok birtokán a két világháború között. De őt nem ismertem, sőt, nem is tanultam sem édesanyámtól, sem édesapámtól a sajtkészítést. Jól lehet, tehenek, tej, tehenek állatok között nőttem fel természetesen. Mint minden tanyasi paraszt gyerek annak idején. Akitől tanultam, Lionel Gurinnek hívják, egy francia férfiú. Megismerkedtem vele 12 évvel ezelőtt, amit tudok, tőle tudom.
Milyen sajtokat készítenek itt a sajtműhelyben?
Mivel a műhelyünk arra van berendezkedve, hogy fogyasztókat, vendégeket várjunk, és itt sajt élményben részesítsünk, szóval az, hogy ez valójában egy sajt vendéglőként tudjon működni a műhelyünk, ez aránylag széles választékot kell nyújtani, úgyhogy 8 féle sajtot készítek, ezek közül az 5 vannak lágy sajtok, amiket az imént bemutattam, aztán vannak félkemény sajtok, vannak vágható kemény sajtjaim, és vannak extra kemény, vagy reszelhető kemény sajtok.
Ízesítik el valamiben a sajtokat?
Nem, tehát fűszereket nem teszünk a sajtokhoz. Azt tartjuk ugyanis, hogy hát a sajtot, hogyha jól érlelik, az elkészült sajt olyan körülmények között tároljuk, érleljük, hogy a benne élő mikróbák jól érzik magunkat, és úgy érlelik, emésztik elő nekünk a sajtot, hogy közben csodálatos illatokat, színeket és ízeket termelnek. Szóval mi azt tartjuk, hogy az érlelt sajtok fölösleges ízesíteni.
Önöknek van-e valami kivételes vagy érdekes sajtreceptük?
El is mesélnék most a rádióhallgatóknak egy nagyon jó kis receptet. A recept a szíjjács sajtunkkal kezdődik. Ez egy 35 dekagrammos lágy sajt, és egy fenyőfa kéregbe van beleérlelve. Ha valami nagy alkalomra készülünk, akkor fogjuk ezt a sajtot, kivágunk a közepéből egy kanálnyit. Öntünk bele édes tokai bort. Ha nincs édes tokai bor, a jó a konyak is. De az édes tokai bor az mindent visz. Aztán megfűszerezzük. Én a magam részéről fokhagyma gerezdeket, illetve fokhagyma szálkákat szurkálok bele. Amikor így előkészítettük, akkor beletesszük egy kis cserép tégelybe, betesszük a sütőbe, 200 fok, 20-25 perc, a sajt megsül, teljesen krémmé folyik, közben hajába főtt krumplit főzünk, megpucoljuk, kicsit megnyomkodjuk, és amikor az asztalhoz ül a család, akkor a krumplira ráöntjük ezt a finom illatozó krémsajtot, nagyon remek vacsora lehet belőle.
Homoktövis az egyik legsokoldalúbb hazai növény. Magas vitamintartalma és antioxidánsai miatt régóta számon tartják, feldolgozása azonban korán sem egyszerű. Zsíros Tünde és férje Kis Attila 6 hektáros ültetvényen dolgoznak Tápió-Szentmártonban. Itt a szüret is érdekes, az ágakat levágják, lefagyasztják, majd rázással választják le a bogyókat. Így a betakarítás és a metszés egyszerre történik meg. A termésből számos készítmény születik, lekvár, fűszeres édeskés sósmártás idegen szóval csatni, valamint koncentrált gyümölcslé, amelyet a riportban sotként említenek majd, illetve liszt és a magokból sajtolt olaj is. Vajda Klára Zsíros Tündével beszélgetett.
megkóstoltuk a homoktövis velőt. Most ez nem volt annyira fanyar, tehát ha natur homoktövist kóstolok, az összehúzza a számat, egyszerűen savanyú. Mit tesznek bele, hogy ilyen élvezhető és iható legyen?
Ezen receptúra virágmézzel volt ízesítve, 80% homoktövis velő és 20% biovirágméz van hozzáadva. Ez pont azoknak az embereknek készült, akinek a homoktövisnek nagyon vad az íze, és nem annyira szereti a savanyút. Nekik előszeretettel ajánljuk ezt a mézest, vagy a mézes gyömbéres változatot, ami abszolút befogadható.
És a lekvárt is ízesítik? Édesítik? Hiszen a lekvár, hát valamilyen szinten azért csak ami édes dolog jut az eszünkbe, hogyha ezt a szót halljuk.
Így van, többféle gyümölcsel vegyítjük. Van szilvás, őszi barackos, sárga barackos, almás, narancsos, és virágmézzel még pluszban.
Ezeket mind-mind önök kísérletezték ki, vagy látták valahol?
Ez mind a saját receptúrám, és a család előszeretettel szokta kóstolni.
És hát amint látjuk, készítenek belőle lekvárt, csatnit. Mi most, ami a legtrendibb? Ez a csatni?
Azokat is szeretik nagyon az emberek. A csatnikat inkább ilyen húsikhoz, grillzöldséghez, grillsajthoz szoktuk ajánlani. De most, ami nagyon menő, és a fiatalok is előszeretettel fogyasztják, ezek a satok. Ezek kész ilyen kis vitamin italok, energetizáló italok, különböző ízesítésben vannak, és különböző fűszerekkel, tehát kurkumával és gyömbérrel dolgozom.
Ez hogy alakult ki? Kóstolt valami hasonlót, vagy próbálgatta, hogy egy kicsit ebből, kicsit abból teszek bele, hú de finom, akkor ebből készítek? Ezzel bővítem a kínálatot?
A külföldi piacot is szoktam nézni. Egyébként a satok fejlesztésében a lányomra hagyatkoztam. Mivel ő most 18 éves, és abszolút ezt a korosztályt képviseli, én megkérdeztem, hogy mi az, amit a fiatalok mostanság fogyasztanak előszeretettel, és ő nagyon egészségtudatosan étkezik amúgy is, és az ő ajánlatára kezdtem el így a satok után egy kicsit kutatni, kísérletezgetni. A család kóstolta otthon.
De hogy nézem a termékeiket, készítenek lisztet például, azt miből?
Lisztet a magolaj préselése után a makhéjból, a visszamaradt száraz anyagból, ez le van szárítva és megőrölve, és a homoktövis lé kinyerése után ugyanúgy a héj és a visszamaradt gyümölcs hús is le van szárítva, és ez is meg van őrölve. Ezeket hozzátehetjük akár a zapkásánkhoz, vagy egy joghurtba el tudjuk keverni. Nagyon jó vitaminforrás, érdemes fogyasztani őket.
Ezt a lisztet önmagában is lehet használni, vagy csak vegyíteni másféle lisztekkel?
Csak mint adalékanyag érdemes. Egy-két evőkanállal teszünk hozzá a receptúránkhoz. Maximum ilyen 10%. Tehát sokkal jobb lesz a tésztának az állaga, javít rajta, de nem szabad azért túlzásba esni vele.
És szépen megszínezi. Ahogy nézem, ilyen élénk sárga színe van a lisztnek is.
Igen, a húslisztünk az nagyon szép narancssárga, mint a homoktövis bogyó maga. Úgyhogy nagyon szép piskótát vagy linzertésztát tudunk belőle készíteni.
Na nézzük, önnek mi a kedvenc sütije, amit a saját alapanyagaiból készít?
Van egy különleges kuglóf receptem, ami tartalmaz homoktövis belőt is, természetesen a húslisztünket és a maglisztünket is, és kisütve a finom lekvárunkkal megkenve, isteni.
És a gyerekek, úgy tudom, 3 gyermek van a családban, ők mit szólnak hozzá, hogyha kell segíteni valamit a 6 hektáros homoktövis ültetvényen?
Kisgyerekként még aranyosak voltak és jöttek első szóra. Most már kamaszok, picit nyúzni kell őket, de szívesen jönnek egyébként, hál' Istennek.
És mi az a munka, amit nagyon nem szeret ott kint végezni?
Igazából nagyon-nagyon szeretjük magát az ültetvényt, mert nekünk az a nyugalom szigete, tehát 6 hektáros ültetvény, az ősgyep az visszajött, rengeteg állat van, madár, nyugalom van, távol vagyunk a város zajától, ott vissza tud nyugodni az ember egy picit, mintha kilépnénk abból a világból, abból a mókuskerékből, amiben van az ember nap, mint nap.
Milyen munkafázisok vannak a homoktövis ültetvényben?
Egyben a szürettel mi megoldjuk a meccést is. Karbantartási munkák vannak, ugye csepegtetőrendszer van mind a 6 hektáron, és természetesen havi egyszer a közöket, az ősgyep az vissza van engedve, tehát hogy azt vágni kell, úgyhogy minden hónapban van valamilyen munka.
Ennyi volt mára, ami a fülön át a gyomorra tartozik. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszonthallásra. Hamarosan a hírek következnek.
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
Thank you.
perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.